Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Zétényi Zsolt jogásszal, a Százak Tanácsa tagjával Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm mai vendégemet, dr. Zétényi Zsoltot is. Isten hozta a stúdióban.
Magam is nagy szeretettel jöttem. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm nagy megbecsüléssel és szeretettel a hallgatókat.
Amikor az interneten utána kerestem az ön adatainak, akkor azt láttam, hogy minden önéletrajzában szerepel az ön római katolikus hite. És ebből arra következtetésre jutottam, hogy önnek ez nagyon fontos.
Keresztény ember vagyok. Azt írni, hogy keresztény, mégiscsak indokolatlan, akkor mondja meg, hogy milyen. Az édesanyámtól kaptam az alapvallásos élményt, aki hívő református asszony volt, én valóban keresztségben katolikus vagyok. Születésem 41-ben volt, a pártállami diktatúra létrejöttekor voltam első áldozó. Az édesanyám tanítónő volt Rákospalotán, nem járattak itt arra. És hát ilyen módon meg szétszakadt család is volt, az apám vidéken dolgozott. Az édesanyám viszont rendszeresen járt templomba, engem nem tudott katolikus templomba vinni, de én őt elkísértem, hát ő kifejezetten ez ragaszkodott is, tehát az Újpest-Újvárosi gyülekezetbe jártunk, ez minden vasárnap így zajlott ez a dolog. Egyeseknek érdekes lehet, ezt el szoktam mondani, hogy az anyám nagyon szociális beállítottságú, másokon segítő ember volt, úgyhogy őt megválasztották pártitkárnak a Kossuth utcai általános iskolába. Tehát úgy jártunk templomba, hogy ő pártitkár volt. De 56-ig ő úgy gondolta, hogy ez egy bizalmat meg kell érdemelni, és igyekezett segíteni másokon. Így jártunk Gyökösi Endréhez, kiváló teológushoz, hitszónokhoz, és hát ez a kapcsolat egészen a Gyökösi Bandi haláláig tartott. És hát ugye Szentbeszéd ige hirdetéseiből nagyon sokat lehetett tanulni, és mindig történeteket mondott. Tehát ugye ő jungiánus is volt, jungiánus teológus volt, és hát engem azóta is érdekel a pszichiátria, pszichológia szakmámba is, a jogászi szakmába is tudom hasznosítani. Alapvető élmény volt ő, meg az anyám, aki elmondta, hogy 6 éves koromban kaptam egy olyan nyavaját, kanyaróból kaptam tüdővizenyőt, ami halálos betegség volt. És akkor megmondták, Kalocsai Kálmán volt a László kórház főorvosa, és az anyám kérdésére megmondta, hogy azt mondja, hát nem azt mondja, hogy remény nincs, mert ezt nem mondja egy keresztény, meg nem is hiszi, hanem azt mondja, hogy imádkozzon, remény mindig van. És ebből az anyám értette, hogy ez a reménység, ez nem annyira az orvosi lehetőségekben rejlik. És ő nagyon erősen imádkozott, és én életben maradtam, úgyhogy csodámra jártak ilyen orvostan hallgatók tömege járt, mutogattak engem. Minden esetre elmondhatom, mint egy nagy teológustól kérdezték, hogy kitől kapta az Isten hitét, milyen könyvekből, milyen teológiai, filozófiai munkákból. Azt mondja, én az édesanyámtól kaptam. Hát én is az édesanyámtól kaptam, mert olvasni lehet a hitről, meg biztos, hogy sokan eljutnak oda, de hát én az édesanyám feltétlen hitét ismertem. Megfigyeltem, hogyha mentünk valamerre, ő egy szűzanya szobornál is tudott imádkozni. Ez nagyon érdekes volt a számomra, ismerve az összes vallási mindenféle különbségeket.
Említette a jogász létet. Előzmény volt a családban?
Az apám törvényszéki bíró volt, igen, igen. Az apám 98-ban halt meg, tehát bőven volt időm, módom vele beszélgetni, tehát ilyen értelemben volt, igen.
És ami még megütötte a fülemet, Gyökösi Bandi bácsival kapcsolatosan említette az ő jungiánus filozófiáját és a követését a jungiánus eszméknek, és hogy ez önt is megérintette. És olvastam az egyik portálon, hogy ön kriminalisztikai intézetben is volt.
Az egy rövid intermezzó volt, 60-as évek végén nem mondhatom, hogy mélyen megérintett volna, hát ez egy nehéz időszak volt, ugye, hát akkor kiderült a számomra, hogy nem kívánok bíró lenni. Én ugye bíróságon teljesítettem a gyakorlati időmet, és akkor így, mivel bíró nem akartam lenni, mellesleg a bírói pályát Vida Ferenc ajánlotta nekem, a Nagy Imre per bírája, aki a legfelsőbb bíróság pártitkára is volt. Természetesen ez végképp eldöntötte a sorsomat, hogy nem leszek bíró. Egy ilyen parkolópályára kerültem a kriminalisztikai intézetbe, ott nem akarok bántani senkit, de ott más parkolópályások is voltak, például olyanok, akiket a koncepciós perekben való részvételük miatt tettek oda. Úgyhogy nem tartott sokáig az ott tartózkodáson.
Jó, tehát akkor ez nem egy szakmai érdeklődés az volt az ön részéről?
Büntető tudományok, tárgyértelművet, jogtudományok iránt mindig érdeklődtem, hogy ne az volt, de különböző okokból azt hosszabban nem tudtam vállalni, azt a közegkörnyezetet nem tudtam vállalni, meg hát ott ez egy világnézeti beállítottságot is jelentett. Én döntöttem úgy, hogy ez az irány nem megy, és akkor jogtanácsos lettem, főleg a Magyar Államvasutaknál, de máshol is, és ez egy barátom mondta, küld ide, küld oda állás volt, tehát ilyen tengő-lengő, de egy előnye volt, hogy ideje volt az embernek, tehát lehetett olvasni, jönni, menni. Valójában ilyen tengő-lengő jogász lettem, de mondhatom, hogy ez hasznomra vált, így döntött a gondviselés, hogy így legyen, és akkor így lehetett az, hogy tudtam politikával foglalkozni a 80-as évek. Így lettem a Bajcsy Zsilinszky Társaság ügyvezető titkára, főtitkára. A Bajcsy Zsilinszky centenáriumon alakult első, mondhatni ellenzéki politikai szervezet volt a Bajcsy Zsilinszky Társaság. Előadássorozatokat szerveztünk, és erdélyi tüntetést is, és hát így jutottam el az országgyűlési képviselőségig. Többen megérdemelték volna a Bajcsy Zsilinszky Társaságból, de hát így alakult. Engem delegáltak, vagy engem választott az MDF is. Így lehettem 4 esztendeig képviselő.
Az rögtön a rendszerváltás után a 90-től 94-ig.
94-ig, igen.
És én azt is kiírtam magamnak, hogy az ön pontos titulus abban az időben emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságnak volt az alelnöke.
Alelnöke voltam. Hát ez miért olyan fontos, hogy alelnök valaki? Akkor azt kell mondjam, hogy az úgynevezett koalíció, tehát ez a jobb-közép koalíció emberei közül én voltam a legmagasabb rangú ilyen tekintetben. Az, hogy hogyan szavazott a többség, ugye, mert minden bizottságban többség van, benn van a kormányzó erő, ezt ennek a koordinálása, meg némileg a hatás kifejtés, vagy orientálás, hogy mondjam, ez ugye rám hárult, hogy ez a bizottsági többség, ez hogyan, és jogászként is jobban tudtam a törvénytervezetek tartalmi kérdéseihez hozzászólni.
Hát bocsánat, elnézést a közbevágó. Igazából ezt azért írtam ki, mert én úgy érzékeltem, hogy ezek a emberi jogi kisebbségi és vallásügyi bizottság, ennek nem volt előzménye ezeknek a pontoknak a rendszerváltás előtt. Ez nem volt téma a politikai palettán, a kisebbség, az emberi jogok és a vallás.
Így van, hát kérdezték is én tőlem, hogy miért nem az alkotmányügyben mentem, hát én alkotmányjoggal foglalkoztam, utólag már lehet, hogy jobban tettem volna számosokból, de így döntöttem. Főleg azért, mert a határon túli magyarok ügyei érdekeltek, és abban az időben még nem volt külön, most már van erre külön bizottság, és akkor valahogy beerőltettem ezt a témát a bizottsági kérdések közé, és akkor egy néhány képviselőtársammal bejártuk a Kárpát-medencét 1990 őszén. Tehát kb. 40 napig utaztunk, és akkor írtam egy jelentést erről, Magyarok a Kárpát-medencébe 1990 címmel. Tehát mindig úgy gondoltam, hogyha valahova oda vet az élet, akkor ott hasznosan kell a tőlem tehető talentumokkal kell élni, és hát erről, ezekről a tapasztalataimról, határentúli tapasztalataimról írtam egy jelentést, ami összesen 60 példányba készült, egy példány az országgyűlési könyvtárban van. A többit meg szétosztottam, úgyhogy már nekem sincsen belőle tulajdonképpen. Tehát ez volt a veszélyparipám, hogy a nemzetstratégiai kérdések, az egész magyarságba gondolkodás, ez az előbb említettem, tehát vallásra és lakóhelyre tekintet nélkül. Ez nagyon foglalkoztatott, tehát ez a megcsonkítottság területileg és népességben is, és erkölcsben is megvan, hogy ezt hogy lehet valahogy csökkenteni és orvosolni. Úgyhogy aztán így volt, hogy olyan szerepléseim voltak, amelyek sokak számára markánsnak tűntek, és így aztán a 94-ben nem támogatták a további politikai szereplésemet. Hát ugye nem titok, én nem értettem egyet az akkori, és nagyjából most is meglévő abortusz törvénnyel, ifjabb Fekete Gyulával és sok más, több más társammal ellene szavaztunk, kormánypárti képviselőként, vagy ugye a büntetőjogi felelősségre vonás szolgálmaztam az állampárti bűnözők, hangsúlyozom, nem az ügynökök, hanem a gyilkosok felkutatását és megbüntetését. Ezek sokaknak markáns és szokatlan dolgok voltak, tehát volt egy pár ilyen.
1994-et említette, és erre is van nekem egy pontom, egy személyes nemzeti jogvédő iroda. Ez is az ön nevéhez fűződik, és hogyha belegondolunk, hogy a jogvédelem az ma milyen hivatalt mozgat meg, akkor az 94-ben az ön egy személyes hivatala egy nagyon merész vállalkozás lehetett.
Hát ez egy nagy, zoló kijelentés, szándékosan természetesen nagy zoló. Ez azt jelentette, hogy akkor a sortűzperek áldozatait képviseltem, és ugye ezért így nagyon sok emberről van szó, Moson-Magyaróvári, Tiszakécskei, Salgó-Tarjáni, főleg ezt a hármat, ahol szám szerint is sajnos 150-200 emberről van szó. Kellett volna, hogy jogvédő iroda legyen, de hát én egyedül csináltam, és ez addig nem is változott, amíg aztán meg nem alakult a Nemzeti Jogvédő Alapítvány, de hát akkor már ezek a kérdések nem voltak annyira égetőek különböző okok miatt. Tehát ezek a történeti igazságtétel kérdései, bár ilyen ügyekkel később is találkoztam. Ez egy magányos küzdelem akárhogy is. Most létezik a Kisebbségi Jogvédő Intézet, hát azt szívesen vezetném. Az egy komoly, viszonylag komoly költségvetéssel, és egy-két tucat munkatársal dolgozik, hát erről szó nem volt. És jelenleg sincs szó a jogvédő alapítványnál sem. De ezeket a magányos küzdelmeket folytattam, hát ugye védője voltam Képíró Sándornak, ártatlanul megkurcolt csendőrtisztnek, Kristóf Lászlónak, akit Ságvári Endre tartóztatása miatt ítéltek halálra, és kivégeztek ki. És ezek megint voltak, akikben olyan kérdőjeleket ébresztettek, mert az emberek tele vannak előítéletekkel, sémákkal. Tehát meggyőződésem, hogy a tisztán és világosan kell állást foglalni arról, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a bűnös dolog, és mi a nem bűnös dolog, és nem pedig különböző címkék alapján. Persze gyökeresen nyilván nehéz változtatni, de ha valakinek módja van rá, akkor meg kell tenni. Tehát ilyen értelemben a világi igazságot is, amit szerintem az Isten igazság is szolgáltam, hogy ártatlan embereket, ugye a kivégzett ember becsületét is sikerült megmenteni. Már nem én általam, mert nem volt kétséges szerintem másoknak, de hullámokat vert ez a Kristóf ügy is, ez egy ismertebb história. Hát Kristóf László az a csendőr nyomozó törzsőrmester, akinek van emléktáblája, most avatták Verőcén. Ugye nem túl gyakori ez. De és megkérdezték, hogy muszáj neked ilyeneket, sőt, hát volt, aki föltette a kérdést, hogy te holokausztosokat nem képviseltél. Nagyon szívesen, de nem hozzám jönnek. Hát bocsánatot kérek, a holokausztosok jogvédelmét erre rendelt meglehetős anyagi és szellemi erővel bíró szervezetek csinálják. Tehát ez egy bombasztikus kérdés, hogy én miért nem képviselem őket. De kétségtelen, hogy a legmélyebben megvetem és elítélem mindazokat a cselekményeket és törekvéseket, amik az emberi személy ellen irányulnak.
Többször is említette a magányos harcokat, a magányos Igen. küzdelmeket, és ugyanakkor van egy csapat, a Százak Tanácsa, ahol nem magányosan harcol, vagy képvisel, ha úgy tetszik. A Százak Tanácsáról azért érdemes talán beszélnünk egy kicsit, mert éppen az idén 20 éves.
Igen, a Százak Tanácsának is mind mindennek megvolt a fénykora, és megvan a megállapodottsága, most inkább ilyen megállapodott öreg úrhoz hasonlít.
Noha csak 20 éves.
Igen, hát az egy szervezetnél azért ez egy óriási idő. Ezt az időse Fekete Gyula alapította, úgyhogy a nemzeti szervezeteket megkérdezte, hogy kiket látnának szívesen az ország vezetésében, és akkor a gyakorisági alapon állította össze a százas névsort. És akkor ez a társaság, amely azért nagyon sokféle, gondoljon bele, ott ugye Posgai Imrétől és Szűrös Mátyástól, Bolberic Pálig, vagy én nem is tudom, orvosprofesszorokat is mondhatni, Bakai Kornél, tehát nagyon sokféle ember, ami azt jelenti, hogy nem lehet olyan olyan nagyon markáns, szűk álláspontokat képviselni, hanem olyat, ami mindegyiknek megfelelő. Bizony voltak ilyenek. Az elején még emlékszem, Orbán Viktor is meglátogatta a Százak Tanácsát, de 20. évforduló kapcsán is bent voltunk az Országházában, Kövér László fogadta ezt a társaságot.
Eljutottunk napjainkig. Most milyen feladatai vannak?
Hát nézze, nem gondoltam volna, hogy mikes kelemenként állandóan írom kell, de írok egy tanulmány, már befejeztem nagyjából a magyar-ukrán alapszerződést. Alapszerződések Trianon árnyékában, hogy ezek a 90-es évekbeli alapszerződéseink nem a legjobban sikerültek, és egy kicsit véglegesítették Trianont. Ez egy érdekes kérdés, és ugye ebben én politikai szereplőként is részt vettem, sőt személyes érményem is van róla Antal Józseffel kapcsolatban. Ezen munkálkodtam, minden évben írok egy tanulmányt, ami elképesztő, hogy én nem is szeretek írni valójában. És most kérték, hogy Kristóf Lászlóról írjak egy tanulmányt, mert a Szemerebertan Rendvédelmi Társaság megjelentett a csendőrség nyomozó szolgálatáról egy könyvet, egy tanulmány. Ez egy külön érdekesség, a csendőrség nyomozó szolgálata, egy nagyon korszerű alakulat volt az a két háború között, és hát ehhez első, ami bevezetőként a Kristóf Lászlóról szólt tanulmányt szeretnék oda tenni, mert ő hát csendőrnyomozó volt, és kicsit szimbolizálja ezt a tevékenységet.
Nagyon elmentünk a műsornak az életről szóló részére, és a Szentírás elmaradt. Úgyhogy azt hiszem, itt az ideje, hogy átnézzük azt a mondatot, amit ön hozott nekünk.
Az életem sok kacskaringója közepette a máig meghatározó feleségem igen korai elvesztése 2003-ban, amikor ez a megdöbbentő esemény, ez a számomra egy magamra agyottságot jelentett. Én nem kaptam vigasztalást, és akkor jártam a várost, magányosan barangoltam, és a sokszor látogatott hangversenyeiről neves deáktéri templomba tévedtem be, tájékozódni akarván, hogy mi lesz-e valami kulturális esemény. És ott egy bibliai idézeteket tartalmazó láda volt, egy boldog mondást húztam. Boldogok a szomorkodók, mert ők megvigasztaltatnak. Ez a mondat döbbenet erejével hatott rám, mert megerősítette azokat a segítő gondolatokat, szavakat, amiket mások is mondtak, hogy hivatásom van, hogy teendőim vannak, hogy ez, hogy megvigasztaltatok, ez azt jelenti, hogy a szenvedés a hasznomra válik. Valójában a szomorkodás alapja akkor szűnik meg, ha megszűnik az ember halandósága. Erről szól a megváltás. Ez az egyszerű gondolat, ez bennem egy megvilágosodásszerű, nagyon megnyugtató érzést sugalt, hogy ez, és ott még egyszer mondom, ott nem 10-15 cédula volt, ott egy jelentős mennyiségű, ha úgy tetszik, volt ott 100 vagy 150 ilyen cetli, hogy pont ez jusson valakinek, és nem egy olyan, ami egy ilyen ember számára távoli, és pont egy ilyen. Ez lenyűgözött, és megerősítette ebben a gyermeki eredetű élményben, hogy ő gondot visel ránk, hogy a gondviselő hatalom itt van, és ő lát engem, és vezette a kezemet. És ezt így gondolom, hogy azóta is nem csak a kezemet, hanem a lépteimet és a szavaimat is vezeti. Egy boldog mondást húztam.
És akkor a végére hagytam, amit ön nem említett, pedig a napi feladatai, és mindig is komolyan foglalkozott vele, a Magyar Szent Korona.
Igen, a Magyar Szent Korona a számomra a szentséget jelenti is. Természetesen a szentség első rendű, a Jóisten, a három személyi Jóisten. A Szent Korona egy mindenre jó gyógyír a magyar gondolkodásban. Ez egy nagyon jellegzetes magyar gondolat a helyes és jó hatalomról, és arról, hogy ahogy egy barátom írta, hogy a Szent Korona Isten gondolata a magyarságról. Tehát egy különleges adomány a magyarság számára, amiből megtudja, hogy milyen az erkölcsös, a jó, az igazságos hatalom. Ez a Szent Korona eszme, amely szerint az egész valamikori Szent Kona hatalm alatt lévő rész, világ, földrajzi területek a Szent Korona testét jelentik, és azok a személyek, akik a Szent Korona részesei voltak, vagy leszármazottai, a határok tekintet nélkül, a Szent Korona tagjai. De a testét jelentik ezek, ez a személy összesség is, ez már a Szent Korona tana, ez egy nagyon-nagyon összetett gondolatkör. Azért jutottam erre, mert akkor a 94-es utáni idő eléggé zavarosnak látszott, hogy vajon nemes jó törekvések, hogy juthattak ennyire zátonyra 94-ben. Az apám is mondta nekem, hogy te azt mondja, hogy kerülhettél ilyen társaságba mindez a politika. És akkor beültem az országgyűlési könyvtárba, kihozottam az összes közjogi könyvet, ami régi könyveket, és ezeket studíroztam, hogy mit is mondtak a régiek, és valójában azzal a meggyőződéssel, abból a meggyőződésből táplálkozva, hogy vissza kell nyúlnunk a régi bölcsességhez. Aminek persze minden korban megvan a maga értelme, ezért írtam úgy 97-ben a könyvemben, hogy a Szent Korona eszme mai értelme, de aminek a gyökere hagyományos, régi, és erre a jelenkor kérdései jegyében kell megadni a válaszokat, de a Szent Korona subspecie eternitás, hisz a Szent Korona égisze alatt, és valahogy ez egyébként ez a kiegyezés keresés, a kibékítés keresés, tehát a korunk nehéz kérdései és a hagyomány közötti összhang, ez vezetett ebben, és hát ez máig meggyőződésem is, és sok más embernek is, hogy ez így lenne helyes, és hát igazolva érzem magam azáltal, hogy a 2011-es alaptörvényünk ezeket a gondolatokat amennyire lehet manapság annyira tartalmazza, akkor meg is kérdeztek erről, hogy mit javasolok, mit látok jónak, tehát hozzászóltam a társadalmi vitához, és egyes mondataimat fölismerem az alaptörvényben. Tehát az alaptörvény igenis ablakot nyitott a történeti alkotmányra. Tehát nem csak szép kijelentések, meg frázisok, hanem kézzel fogható kijelentések vannak arról, hogy a történeti alkotmány vívmányait ténylegesen alkalmazni kell, mint törvény magyarázó elveket. Egy-egy alkotmánybírósági határozatban nem nagyon gyakran, de előjönnek ezek. Tehát ennél többet nagyon kevéssé lehetett volna elérni. Olyan energiaáramlás vagy gyökérrendszer működés állt be, amely állandóan erősíti majd ezt a gondolatkört. Az ősiség és a korszerűség, ősiség és korszerűség dinamikus együttesét, és ez megindult 2011-ben. Függetlenül attól, hogy mi lesz a sorsa, hiszem, hogy nem lesz rossz sorsa a hagyományhoz kötődő irányzatoknak, az alaptörvényt nem lehet ebben a tekintetben már megváltoztatni. Egy visszafordíthatatlan változás sikerült.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen. Gondolatra ébresztő kérdések voltak, igyekeztem válaszolni.
Kedves hallgatóink, Zétényi Zsolt jogásszal, a Százak Tanácsa tagjával Perce Léva beszélgetett.